Tehát azért én azt gondolom, hogy Magyarországon van egyfajta kvázi kultúrája a kisebbségek, vagy a másság el nem fogadásának a kisebbségekkel szembeni elutasításnak, ellenérzéseknek, és főleg azért is, mert azért ez a kormányzati narratívában is elég magas helyet foglalnak el az ilyen szólamok. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a 2006-os időszak és azután emelkedett ez igazán magas szintre. Ugye azért korábban is voltak felmérések, amik mutattak egy elég magas fokú cigányellenességet a társadalomban, és egy viszonylag magas antiszemitizmust is a társadalomban. És 2006 volt szerintem az a pont, amikor áttörtek a korlátok. Tehát, hogy korábban azért inkább egy ilyen látens dologról lehetett beszélni, nem tudom, ugye ezek az ilyen ebédlőasztalnál ilyen antiszemita megjegyzések, de hogy azért a nyilvánosságban ezeket nem volt illendő kimondani, és szerintem 2006 volt az az időszak, amikor ezek a társadalmi határok ledőltek.
Sajnálatos módon egész hétvégés műsoridőt kaptak múlt hétvégén a Radikálisok Budapesten. Szélső baloldaliak egy nagyobb csoportja több, véletlenszerűen kiválasztott embert is megvert az utcán, véhetően olyanokat célozva, akik látszatra a Becsület napját, azaz az 1945-ös náci-magyar kitörés mentek ünnepelni a budai várba. Aztán ráadásként az is kiderült, a szélsőjobbos esemény előtt az ott résztvevők is ártatlan civileket vertek meg az utcán. Nehezen megkerülhető a tény, hogy az ezredforduló utáni Magyarországon nem csak észrevehető, de a mainstream része lett a radikalizmus, főként a jobb oldalon. De miért és hogyan alakult így? Erről beszélgetek ma a téma egyik szakértőjével, vendégem Hunyadi Bulcsú, a Politika Capital munkatársa. Üdvözöllek a stúdióban.
Szervusz, és köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Mielőtt tágabb kontextusba helyezzük, beszéljünk egy kicsit az elején arról pár nap késéssel is, de hogy mi történt a múlt hétvégén. Kezdjük is talán azzal, hogy a sajtó alapvetően szokott élni egy egészséges gatekeeping szereppel azzal kapcsolatban, hogy mit enged át és mit nem a radikális megnyilvánulásokból, és most mégis itt volt egy olyan esemény, ez a Becsületnapja, ugye a kitörés megemlékezése, amiről rengeteg szó esett. Mit gondolsz, miért nem lehet ezt a szőnyeg alá söpörni oly sok más mindennel ellentétben?
Szerintem több dolog van itt, ami miatt ezt nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Egyrészt azért nem lehet a szőnyeg alá söpörni szerintem, mert ez egy nagyon nagy eseményé nőtte ki magát. Azt kell mondjam, hogy sajnos. Ugye a Becsületnapját, az úgynevezett Becsületnapját, azt nagyon-nagyon régóta szervezi a hazai szélsőjobb széna, és annak is a legjobbra levő, tehát a szélsőjobb szélén levő neonáci része. És azt, voltak ennek különböző időszak, hogy ez mennyire volt látogatott, mennyire szinte jelentéktelenség beveszett, de sajnos az utóbbi években azért egyre többen mennek el, és nem is magára csak magára erre a megemlékezésre, hanem a kitörés túrára, amit szépen felépített a szélsőjobb. És én azt gondolom, hogy itt ez nagyon nagy probléma a fő sodor oldaláról, vagy szóval a társadalmi közép oldaláról, hogy egy ilyen témát át lehetett engedni, át tudtunk engedni, vagy átengedtünk a szélsőjobb oldalnak. Ungvári Krisztián történész ugye nagyon, most már jó pár éve rengeteg munkát tesz abba, hogy felvilágosítson arról, hogy mi is történt, és hogy miért hazugság az a narratív, amit a szélsőjobb kisajátított, vagy ahogy elferdítette ezt az egész történetet. Úgy csinál a nemzeti sikertörténetet igazából, ahogy minden másból, tehát hogy itt van egy olyan, az ő elmondásukban, itt van egy történet, amit elhallgattunk. Van egy hősi történet, amit nem engednek elmondani, amire nem engednek emlékezni. A hősi történet már pedig szerintük az, hogy itt hős magyar csapatok német csapatokkal válvetve kitörtek a fenyegető bolsevik-szovjet ostromgyűrűből. Azok a csapatok, azok a magyar és német csapatok, akik egyébként Európát védték a vörös fenyegetéssel szemben. Ugye ebbe nagyon sok pontatlanság, csúsztatás és hazugság van, ugye ezek a csapatok nem Európát védték jelen esetben, illetve a hitleri Európát védték, nem hiszem, hogy a mai szemmel bárki számára egy pozitív emlék lenne a hitleri Európa. Tehát itt nem arról van szó, nem tudom, mint amikor mondjuk az oszmánok ellen védtük a keresztény Európát annó, hanem itt arról van szó, hogy egy autoriter, elnyomó, önkényuralmi rendszert védtek bizonyos emberek, bizonyos csapatok azokkal szemben, akik egyébként keletről a szovjetek, nyugatról ugye az amerikaiak, az angolok és a franciák próbálták felszámolni ezt a hitleri Németországot és hitleri Európát.
És hogy ez olyan szintre nőtte ki magát már az erről szóló megemlékezés, hogyha nem tévedek, volt olyan németországi város, amely megtiltotta, hogy jöjjenek megemlékezni ottani állampolgárok a budapesti eseményre.
Igen, ez nem az első ilyen év, tehát hogy azért hosszú évek óta, igazából évtizedek óta jönnek erre a megemlékezések külföldről is, jellemzően németek, de azért több országból, több év volt, amikor jöttek Csehországból, Franciaországból, Olaszországból, Bulgáriából, Görögországból, tehát tényleg számos országból, Svédországból érkeznek szélsőjobbosok erre az alkalomra. És azt is fontos látni, hogy ez a magyar szélsőjobb szcénának egy nagyon központi eseménye ez a februári úgynevezett kitörésnapja és úgynevezett dicsőségnapja. De európai szint, vagy európai szintet nézve ez nem az egyetlen ilyen nagy esemény, viszont beleillik abba a sorba, ami a nagy események sorában van, és ezek a szélsőjobboldali csoportok, ezek látogatják egymás eseményeit. Tehát ahogy más országokból jönnek ide erre a napra, ugyanúgy a magyar szélsőjobboldaliak mennek egyébként máskor Bulgáriába, mennek aztán egyébként most már Dresdába, ahol ezen a hétvégén van most a megfelelő emlékezés a náci múltra, ugye Dresda bombázására. Szóval hogy van egy ilyen eseménysorozat, és látogatják egymás eseményeit, támogatják egymást, részt vesznek egymás eseményein.
És ugye az egész mostani történetben az a rendhagyó, hogy ennek a hatásnak volt egy ellenhatása is. Korán sem csak a szélsőjobbról, sőt, nem is inkább a szélsőjobbról szóltak a hírek a hétvégén, illetve hétvégén kapcsolatban, hanem arra, hogy szélsőbalos antifasiszta csoportok vertek meg ártatlan embereket. Külföldiek és magyarok egyaránt részt vettek ebben, és alapvetően olyanokra céloztak, akikre, amennyire most tudjuk, akik úgy néztek ki, mint akik a becsületnapjára mennének. Jól érzem-e azt, hogy ez valóban annyira rendhagyó, mint amennyire most keretezem, vagy lehet-e tudni Magyarországon is egy militáns szélsőbaloldali jelenlétről?
Én azt gondolom, hogy Magyarországon ez egy rendhagyó esemény. Pár éve elkezdett szerveződni egy ilyen antifasiszta baloldali mozgalom, vagy mozgalmak Magyarországon, amelyekről nagyon sokat nem lehet tudni, tehát hogy ők értelemszerűen próbálják ezt nem nyíltan csinálni. Egyébként a szélsőjobboldal tud róluk, mert már többször kerültek összetűzésbe, nem ilyen szintű összetűzésbe, tehát hogy ezek a korábbi események vagy esetek azok inkább fricskák voltak. Én szerintem a magyarországi antifasiszta, ez az új fajta fiatal mozgalom, ez inkább azért egy, vagy eddig nem volt erőszakos, és azért most is azt lehetett olvasni, hogy ők elhatárolódtak ezektől a cselekményektől. Láttuk az elkövetőknél is, ugye, akiket a rendőrség felderített, hogy jellemzően külföldiek voltak, volt magyar részvevő is, akit szintén elfogott a rendőrség. Én nem látok ebbe bele tényleg, hogy tehát ez a rendőrség dolga kideríteni, hogy kik voltak, és miért tették, és milyen hálózatokkal, kapcsolatokkal rendelkeztek. Szóval hogy Magyarországon szerintem ez mindenképpen egy újdonság volt. Más országokban, Svédországban, Németországban, Olaszországban, Görögországban azért kvázi hagyománya van a militáns szélsőjobbnak is, és a mellette a szélsőbalnak is, és rendszeresen vannak, illetve azért jellemzően inkább voltak a múltban nagyobb erejű összecsapások, mondjuk Svédországban, de Németországban azért manapság is történnek ilyenek.
Szerinted összefüggésben lehet-e az, hogy ezek az aktivisták és ezek a radikálisok úgy érkeztek arra, Magyarországra érkeztek, amellyel kapcsolatban nagyon sokat használnak nyugaton fasizmusra utaló kifejezéseket, ahogy a magyar rendszer alakul, vagy ez közvetlenül ennek az ultrajobbnak szólt egyfajta válaszként a becsületnapi megemlékezésre?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudok igazából erre választ adni. Én azt gondolom, hogy azért ez alapvetően a szélsőjobbnak, a neonáciknak szólt. Tényleg, ahogy mondtam, azért ez egy európai hírű esemény, ez az úgynevezett dicsőség napja, amire több országból sok-sok éve jönnek szintén az adott ország szélsőjobbjának a kréme. Szóval, hogy ez egy ilyen magas profilú rendezvény, és a magyar szélsőjobb szereplői is azért egyre, vagy elég sokat szerepelnek az kvázi európai nyilvánosságban, vagy az európai szélsőjobboldali nyilvánosságban, nem ismeretlenek. Én azt gondolom, hogy van egy nevük, renoméjuk. Szóval én nem gondolom, hogy ezt érdemesebb, tágabb összefüggésbe helyezni. Az biztos, hogy nyugat-európai országokban is, főleg a baloldali, adott esetben a szélső baloldali körökben van Magyarországnak egy ilyen renoméja, többen a fasiszta jelzőt is mondják adott esetben a kormányra. Én ezzel személy szerint nem értek egyet, de mondom, én szerintem azért ez főleg a magyarországi szélsőjobbnak, az ultrajobbnak szólt.
Szelektíven gyűjti a hulladékot? Visz magával vászontáskát a boltba? Van, hogy otthon hagyja a kocsit, ha a városba megy? Remek kezdés, a folytatásban pedig segítünk. Újraindítottuk a hvg.hu fenntarthatósági podcastját, a Z-kasztot. Műsorunkban annak járunk utána, hogyan érinti a mindennapi életünket a klímaváltozás, miért fontos az élő természet megóvása, és hogyan tehetjük élhetőbbé, jövőbiztosabbá a környezetünket egyszerűen a mindennapok részeként. Iratkozzon fel, és tanuljon új dolgokat a fenntarthatóságról.
És ugye azért is beszéltünk erről, és azért volt meglepő ez az egész sorozat, ami a hétvégén történt, mert aktívan közelmúltbeli élményünk szerencsére relatíve kevés van arról, hogy radikális vagy akár félkatonai militáns szervezetek tartsák rettegésben embereket. Cserébe, mióta ez legutóbb releváns volt, azóta eljutottunk oda, hogy ilyesmi elveket valló pártok aktívan jelen vannak az országgyűlési politikában. Fel tudnád-e idézni a hallgatóknak azt, hogy hogyan erősödött fel ez a fajta nemzeti radikalizmus a 2000-es évek elején Magyarországon? Melyek voltak ezek a mozgalmak, és mik jellemezték a mostaniaknak a, mondjuk azt, hogy szellemi elődeit?
Kicsit talán ellentmondanék, én azt gondolom, hogy azért vannak Magyarországon, élnek Magyarországon olyan kisebbségi csoportok, akiknek az azért nem könnyű az élete, vagy akikről azt gondolom, hogy akár mindennapokban is félelemben élnek. Az igaz, hogy a roma gyilkosságok óta már szerencsére elég sok év eltelt, de azért azóta is voltak romák lakta település részeken vonulások.
Hát vagy akár a Covid kitörése előtt a Deák téren is volt egy hasonló ilyen.
Így van, ahol ugye a város közepén, a főváros közepén zengett az eléggé elítélhető jelszó, de ugyanúgy gondoljunk arra, hogy azért az LMBTQ kisebbséghez tartozókat is vertek meg Budapesten az utóbbi években a meleg felvonulások után. Ugye arról is azért tudunk, hogy mondjuk fejkendős nőket értek inzultusok. Tehát azért én azt gondolom, hogy Magyarországon van egyfajta kvázi kultúrája a kisebbségek, vagy a másság el nem fogadásának a kisebbségekkel szembeni elutasításnak, ellenérzéseknek, és főleg azért is, mert azért ez a kormányzati narratívánban is elég magas helyet foglalnak el az ilyen szólamok. De visszakanyarodva a kérdésedre, én azt gondolom, hogy Magyarországon a 2006-os időszak és azután terjedt el, vagy emelkedett ez igazán magas szintre. Ugye azért korábban is voltak felmérések, amik mutattak egy elég magas fokú cigányellenességet a társadalomban, és egy viszonylag magas antiszemitizmust is a társadalomban. És 2006 volt szerintem az a pont, amikor áttörtek a korlátok. Tehát, hogy korábban azért inkább egy ilyen látens dologról lehetett beszélni, nem tudom, ugye ezek az ilyen ebédlőasztalnál ilyen antiszemita megjegyzések, de hogy azért a nyilvánosságban ezeket nem volt illendő kimondani, és szerintem 2006 volt az az időszak, amikor ezek a korlátok, ezek a társadalmi határok ledőltek, amiben a legnagyobb szerepe a Jobbiknak van, ugye, akik elkezdték a cigánybűnözés szót használni, és erre építették a kampányukat, és ez kvázi röpítette őket be az országgyűlésbe 2010-ben.
Már említetted azt, hogy vannak más országokban is nagyon hasonló jellegű szélsőjobboldali közösségek, és mégis mások a maguk nemében. Mi elemezte ezt a magyar szélsőjobboldaliságot? Mennyire volt ez összehasonlítható a 2000-es években azzal, amihez hasonló trendek külföldön kirajzolódtak?
Akkoriban azért Európában már elkezdődött valahol ez a szélsőjobbnak a konszolidációja, gondoljunk mondjuk a Marine Le Pen pártjára Franciaországban, vagy Wilders-re Hollandiában. Tehát, hogy már elkezdődött az, hogy ez a régi bőrfejű, kopasz, bakancsos, bomberes arcoknak a politikai képviselete, az elkezdett egy ilyen elfogadhatóbb, konformistább alakot ölteni. És Magyarországon 2006-ban azért még az volt, tehát hogy akkor az akkori Jobbik, meg az akkori szélsőjobboldali szervezetek azért még ez erőt mutató az utcán vonuló, részben bakancsos, de ha már nem is bakancsos, de azért még nagyon erre kvázi a régi stílusú szélsőjobboldaliságra helyezték a hangsúlyt. És akkoriban is már azért Nyugat-Európában inkább ez a kettős beszéd, de eloperáltak a szélsőjobboldali szereplők, tehát hogy nem mondták ki nyíltan azt, hogy mire gondolnak, hanem inkább utalásokat tettek és elmosták a határokat. És a Jobbik meg pont azzal robbant be a közéletbe, hogy ő viszont nagyon nyíltan elmondta, hogy mit akar és mire gondol. Ugye ez a cigány bűnözés jelszava. Tehát, hogy ők nagyon egyértelművé tették, és nagyon kimondták, és pont ez volt az imázsuknak a fő eleme, hogy ők azok, akik kimondják azt, amit mások nem mernek kimondani, kimondják azt, amit az elit el akar hallgatni, most az ő narratívájukat idézem értelemszerűen. És ez adott egy kvázi szerintem egy relevelatív érzést sok embernek, hogy végre itt egy párt, amelyik megmondja az igazat, és nem kenél a dolgokat.
Ugye a Jobbik volt ennek a párt szervezete és a párt politikai megjelenése. Kik voltak? Mely csoportok és milyen jellegű csoportok voltak meghatározóak a nem pártpolitikai szintéren, hanem az utcán, a fáklyás vonulásoknál is hasonló, vagy akár ennél sokkal tragikusabb esetekben?
A legtöbbjük olyan szereplő volt, aki ma is még a szintéren van. Ugye mondjuk a 2006-os TV Ostromra gondolunk, akkor ott azért a két fő vezér alakja a szélsőjobboldali tüntetőknek az Budaházi György és Torockai László volt, mind a kettő szerepel ma is még a magyar nyilvánosságban, Budaházi György ellen még mindig az eljárás folyik, Toroczkai László meg ma már egy parlamenti pártnak az elnöke és a vezetője. A szervezetek, amik akkor is a főszerepet játszották, azok igazából hozzájuk kötődnek, tehát hogy ők voltak azok, akik ezeket megalapították, a 64 vármegyei ifjúsági mozgalmat, a betyársereget, és aztán ezek, és aztán később a 2008-ban a Magyar Gárda jött létre, ugye Vona Gábornak a kvázi a védő szárnyai alatt, és igazából ezek voltak azok a szervezetek, amik akkor a fő szerepet játszották, mellettük persze voltak más szervezetek, volt a Magyarok Nyilai, ami Budaházi Györgyhöz köthető, ami tényleg egy ilyen terrorszervezet, ugye pont ezért folyik eljárás Budaházi György ellen is, akik támadásokat kíséreltek meg akkori politikusok ellen, baloldali és liberális politikusok ellen. Ugye voltak a romagyilkosságok, szóval voltak értelemszerűen más szervezetek, ez mindig is egy fragmentált széna volt, kis szereplővel, konfliktusokkal egymás között, de ezek voltak a főszereplők, és ma is azt látjuk, hogy igazából ezek a főszereplők egy kicsit annyiban változott, hogy a 64 vármegyei ifjúsági mozgalomból 2018-ban kivált a Légió Hungária, ami az úgynevezett becsületnapi megemlékezésnek is a főszervezője, és azóta nagyon sokat alakult át a széna, tehát megváltoztak az egymás közötti viszonyok, de főleg az a cél, amiért ők létrejönnek, amiért ők dolgoznak. Ugye akkoriban az volt a fő motiváció, hogy felszámolják a baloldali kormányt, a baloldali többséget. Azzal, hogy 2010-ben a Fidesz került hatalomra, egy nemzeti alapokon nyugvó párt azután, ezek a szervezetek egyébként, és ezt ki is mondták, kicsit ilyen célvesztettnek érezték magukat, hogy akkor most mit csináljunk, ha igazából egy olyan kormány van hatalmon, amelyik olyan dolgokat csinál, ami szimpatikus nekünk, bár szeretnénk, ha többet és erőszakosabban és radikálisabban csinálná, de azért igazából az alapvető irányokkal egyetértünk.
Ugye arról már beszéltünk, hogy 2009-2010-ben kiderült az, hogy a Jobbikra nem csak igény van, de hogy ez egy 15% körüli pártán nőtte ki magát. És ami ennél is érdekesebb, hogy annak tekintetében, mint mondtál, hogy közben nemzeti, vagy magát nemzetinek tartó kormány alakult, ez a párt a következő ciklusban tovább tudott nőni. Hogyan magyarázták akkor azt 2010-et megelőzően, 2010-ben és 2014-ig egészen, hogy még mindig volt tér a Jobbik előtt, mivel tudott még újabb embereket behúzni?
A Jobbik is tényleg folyamatosan alakult. Tehát ugye Vona Gábor 2006-ban lett a Jobbik elnök, és ő kezdte el, igazából az ő vezetésével váltott irányt a párt. A 2006-os országgyűlési választásokon a Jobbik még a MIÉP-pel közösen indult, és 2,2% értek el, tehát egy jelentéktelen formáció volt akkor a Jobbik. És aztán a választások után 2006 őszén lett Vona Gábor elnök, aki egy gyökeres irányváltás hajtott végre, utána kezdődött el ez a nagyon radikális, nagyon szélsőséges politizálás a Jobbikban, ugye amiről korábban beszéltünk, a cigány bűnözés, de az antiszemita retorika is, az antiszemita összeesküvés elméletek is nagy szerepet játszottak. Aztán szövetségkötés a szélsőjobboldali szereplőkkel, ugye a vonulások, a Magyar Gárda megalapítása, tehát hogy egy nagyon szélsőséges párt volt, és ezt az 2000 a parlament bejutva is ugyan továbbra is ezt az irányt képviselték, és aztán amikor 2014-től talán kezdődött egy kis átalakulás, ekkor jelentek meg az utcán azok a plakátok, amik ilyen Benetton plakátok, tehát amik ilyen nagyon színes ruhában ábrázolták a Jobbik főbb tagjait, vezetőségét, és az is volt a cél, hogy a fiatalokat akarják megszólítani, akkor még azt mondták, hogy ez egy ilyen, igazából egy kicsit átöltözés, de a tartalom az változatlan, csak egy kicsit a megjelenésükön próbálnak változtatni. Utólag azt mondhatjuk, hogy ez valószínűleg már akkor is annak a kezdete volt, hogy Vona Gábor egy kicsit megpróbálta elfordítani, vagy átfordítani a Jobbik hajóját, azért, mert szerintem addigra is már kellett látnia, hogy a Fidesz-szel azért nagyon nehéz versenyezni ezen a fronton, és 2015 volt aztán szerintem a tényleges vízválasztó, amikor a Fidesz a migráció kérdésében a menekültellenes retorikájával tényleg aztán teljesen kiment a jobb oldalra, aztán az ugye az LMBTQ kérdés, tehát hogy azt követő években szerintem már világossá vált, hogy a Fidesz-szel jobb oldalon nem nagyon lehet versenyezni.
És valóban, ahogy mondod, abban, hogy a Jobbik egy ilyen üvegplafóhoz ért, az is nagy szerepet játszott, és hogy irányt kellett váltania, az is nagy szerepet játszott, hogy a Fidesz ezeket a nemzeti populista narratívákat gyakorlatilag elrabolta tőle, vagy legalábbis kivette azt, amit tágabb körben tudott hasznosítani. Kijelenthetjük-e azt, hogy egyfajta lakmuszpapírként funkcionált az első NER ciklusban a Jobbik a Fidesznek, és ezt hasznosítva tudták gyakorlatilag az ő kárukra növelni az ő nagyon-nagyon hívő vallásos fideszes táborukat?
Nekem mindig gondba vagyok kicsit az ilyen, amikor erről kell beszélni, és amikor ilyesmi kérdést kapok, mert szerintem a lakmuszpapír többféleképpen is lehet értelmezni, és van egy olyan értelmezése, hogy ez egy ilyen nagyon tudatos stratégiai döntés, hogy előre küldjük a Jobbikot, tesztelje le a társadalmat, és hogyha ami nekik működik, akkor azt átvesszük, ami nem működik, azt nem vesszük át. De lehet egy olyan értelmezés is, amikor egyszerűen a Fidesz így figyeli a folyamatokat, és attól függően lép, hogy mit tart magára veszélyesnek, vagy nem vesz, vagy kevésbé veszélyesnek. Hitekről beszélünk, szóval értelemszerűen nincs, nem tudjuk ezt biztos tudásra alapozni, vagy tényekre alapozni. Én nem gondolom azt, hogy a Fidesz kvázi irányítja a Jobbikot, és hogy azt megbeszélték volna Gáborral, hogy próbáljátok ki a, nem tudom, a cigánybűnözést, és ha működik, akkor majd átvesszük, vagy nem tudom, próbáljátok ki, hogy működik az Árpád-sáv, és hogyha működik, akkor átvesszük. Én inkább azt gondolom, hogy és a Fidesznél, vagy a Jobbiknál szerintem ez tényleg így volt, hogy a Jobbik annó egy nagyon nagy kihívást jelentett a Fidesz számára. Ez szerintem a 2018-as választások előtt nagyon világos volt ez a támadássorozat, amit a Jobbik ellen és Vona Gábor ellen indítottak, tehát hogy ott az látszott szerintem, hogy a fő veszélyforrás a Fidesz számára az a Jobbiktól jön. De szerintem ez korábban is így volt, és hogy én inkább azt gondolom, hogy a Fidesz alapvetően reagált a Jobbikra, hogyha úgy érezték, hogy a Jobbik felkap egy témát, azt befuttatja, azzal sikeressé válik, akkor azt a témát igyekeztek elvenni a Jobbiktól, és kifogni a szelet a Jobbik vitorlájából. Az Árpád-sávot például a Jobbik kezdte annó használni, és aztán a Fidesz is átvette magához, vagy a Fidesz is a 2010-es évek előtt használta az Árpád-sávot, aztán eltűnt, és rengeteg más ilyen elem van, amit meg lehetett, amit a Jobbik 2010-es programjából vette át a Fidesz, vagy ha nem is onnan vette át, mert adott esetben ők is hasonló dolgokat akartak, de hogy minden esetre igyekeztek lefedni azokat a témákat, vagy átvenni azokat a témákat, amikkel a Jobbik is próbált sikeres lenni, vagy adott esetben sikeres is tudott lenni. A Fidesznek szerintem az a alapvető stratégiája, hogy nem hagyhat, nem engedi azt, hogy egy tőle jobbra levő párt, vagy egy másik jobboldali párt megjelenjen, vagy megerősödjön a politikai térfélen, és ha megtörténik ez, akkor mindent megtesz azért, hogy azt a pártot elvágja a szavazóitól, vagy hogy azokat a szavazókat átsábítsa magához.
És ugye már a Jobbik volt az, amely áttörte a PC-t, és behozta a mainstream közbeszédbe azokat a korábban indexen lévő kifejezéseket, amiket eddig említettél, és a Fidesz volt az, ami ezeket gyakorlatilag állami retorikává tette. De hogy látod, a magyar társadalom milyen tulajdonságai indokolják azt, hogy ez végbe mehetett, hogy a különböző nagyon-nagyon radikális, akár nativista, xenofób, soviniszta nézetek, azok ellentétben más, mondjuk nyugati országokkal, ahol ezek alapvetően nem emelkedtek mondjuk 15-20% fölé, az itthon Magyarországon egy nagyon-nagyon széles társadalmi támogatottságot nyert.
Erre szerintem nagyon nehéz válaszolni, ugye valahol a kérdésed azt érinti, hogy Magyarországon miért lehetett ennyire sikeres ez a jobboldali populista narratíva, más országokban miért nem, mi a különbség, nem tudom, néplélekben, vagy ilyen politikai, kulturális, történelmi viszonylatokban, szóval ez nagyon, nagyon mély rétegű kérdés. Én azt gondolom, hogy ami biztos, hogy számított, az a csalódottság, kiábrándultság, ami a magyar társadalomban nagyon sokakat érint, vagy hogy érezték magukat az emberek, ahogy a rendszerváltás után volt egy nagy vágyakozás, várakozás, hogy az emberek itt nagyon hamar jól fognak élni, hogy úgy fognak élni, mint a sógorok Ausztriában. Én azt gondolom, hogy a rendszerváltás alapvetően gazdasági, jóléti vágyak kapcsoltak össze, és a többség számára talán kevésbé a politikai vágyak, tehát a politikai szabadsággal kapcsolatos vágyak, és én azt gondolom, hogy ezzel együtt járt egy nagyon nagy fokú csalódás. Tehát az, hogy a 10-15, aztán 20 évvel a rendszerváltás után az sok ember nem érezte azt, hogy előrébb jutott, vagy akár azt érezték szerintem nagyon sokan, hogy még bizonytalanabb az életük, és szerintem ez a bizonytalanság a kulcs szó, illetve ez az adott esetben az érzés, hogy igazságtalanságnak élték meg azt, ami velük történt, hogy ígértek nekik valamit, az nem teljesült be, csatlakoztunk az Európai Unióhoz, mégsem érezték azt sokan talán, hogy jobb lett az életük, és aztán ez nagyon könnyű volt szerintem ezeket az érzéseket, a csalódottságot, a magára hagyottságot, az igazságtalanság érzését nagyon könnyű volt átprojektálni valakikre, valaki másra, hogy ki ennek az oka, hogy ennek az oka az Európai Unió, ennek az oka, nem tudom, egyes nyugati országok, ennek az okai a cigányok, ennek az okai a zsidók, tehát hogy ez egy nagyon megágyazott ennek az ellenség építő retorikának szerintem.
És az, ahogy a Fidesz ezeket a narratívákat adoptálta, az nem csak azzal esett egybe, hogy a Jobbiktól elszívta a levegőt, hanem ugyanekkor egyébként szintén nyugaton, sőt ugye Amerikában még magasabb szinten megjelent ez a fajta alt-right, ami gyakorlatilag a teljesen konvencionális jobb-bal beosztásból kiszakadva, nagyon-nagyon erősen a médiára és a közösségi médiára támaszkodva, egy borzasztóan súlyosan elit és hagyományos politika, és nagyon sok esetben kellemetlen valóság ellenes folyamatot indított el, vagy ilyen hullámokon szerzett magának támogatókat, ugye nyilván ennek az állatorvosi lova Donald Trump, de ugyanebbe szokás sorolni azt, hogy a Brexit üzenetei átjutottak az embereken. Mennyire lehet szerinted a Fidesznek ezt a mozgását betagozni ebbe a folyamatba? Mennyire hasonlít a magyar Fidesz-féle furcsa nemzeti, néha szélső jobb, de néha nagyon-nagyon baloldali, abszolút megosztás alapú populista politika? Mennyire hasonlít ahhoz, ami nyugaton ez a konteós, kuanonos dolog, amit mondjuk Trump személyisített meg?
Szerintem a Fidesz sokkal korábban kezdte ezt a jobboldali populista, vagy radikális jobboldali populista vonalat, mint hogy megjelent volna Trump, mert ez nem szerintem tényleg meg kell nézni a történelemkönyvet. Szóval, hogy ugye Orbán Viktor a 2002-es választási veresége után gyakorlatilag rálépett erre a populista vonalra. Tehát az a mondat, hogy haza nem lehet ellenzékben, az a polarizációra, megosztásra épülő politikának szerintem a legeklatánsabb példája. Szóval, hogy onnantól valójában ez volt a Fidesz politikája, hogy mi vagyunk a nép, mi képviseljük az igaz emberek a haza érdekeit, és mindenki más az a haza és a nép ellensége. Én nem gondolom, hogy a Fidesz, hogy ez a kettő dolog, hogy az amerikai alt-right mondjuk, és a Fidesz az ilyen szinten összeért volna. Az biztos, hogy aztán szerintem később nagyon sokat tanultak az amerikai alt-right-tól, de főleg én azt gondolom, hogy inkább technikákban, taktikákban, szóhasználatban, és főleg szerintem a média használatban. Tehát ahogy mondjuk a 888-at felépítették, ahogy a pesti srácokat felépítették, ha ezeket az oldalakat az ember figyeli, akkor azért nagyon hasonló, tényleg ilyen szerkesztési elveket láthat, szóhasználatot, az egész, ahogy ez a cinizmussal kevert, a másik neve, kinevettetésére építő, nagyon alpári ellenségképzés történik. Ez szerintem ez nagyon olyan, nagyon hasonlít arra, mint ahogy mondjuk a Breitbart is működött Amerikában. És egyébként nem csak az amerikai alt-right-tól tudtak tanulni, tehát voltak Európában is olyan szélsőjobboldali szereplők, amelyek azzal házaltak, és az volt az egyik taktikájuk, hogy különböző országok szélsőjobboldali szereplőit képezték mondjuk ilyen média használatra. Magyarországon is feltűntek ilyen szereplők, tehát azért volt a piacon szerintem több olyan szereplő, akitől tudott tanulni az Orbán kormány ebben a tekintetben. És mi van még egy dolog szerintem, amiben sokat tanult Orbán Viktor Amerikától és Donald Trumptól is. Nagyon világosan látszik az, hogy bizonyos szavakat egy az egyben vesz át. Nyugati szélsőjobbról, vagy akár Amerikából, ilyen mondjuk ugye a woke mozgalom, ami Amerikában is egy hívó szó a radikális populista politikusok számára, Orbán Viktor is, a magyar kormányzati irányítású média is elkezdte ezt hívószóként használni, hogy a woke mozgalom ellen küzdenek, ilyen a Great Replacement elmélet szintén ezt egy az egyben a szélsőjobbról vette át Orbán Viktor, ez is Amerikában is nagyon nagy kedveltségnek örvend ez az elmélet, de maga az álhír használata, tehát ugye az, hogy...
Például az, amit most az Európai Uniós korrupciós botrány, Európai Parlamenti korrupciós botrány kapcsolatban van, a Drain the Swamp, ez a mocsár lecsapolás, vagy iszap lecsapolás, amit Trump, ha jól emlékszem, még a választási kampányban 16-ban.
Pontosan, így van. Tehát nagyon látszik, hogy odafigyelnek más szereplőkre, követik a kvázi a fejleményeket ezen az oldalon, és tanulják el a szerintük kvázi jó példákat, idézőjelben mondom.
Magyarországon folyamatos veszélyben van a demokrácia. A szabad és kritikus sajtóra éppen ezért 2023-ban is hatalmas szükség van. Mi a HVG-nél azért dolgozunk, hogy egy ilyen nehéz és kiszámíthatatlan időszakban is hiteles információkkal lássuk el az olvasóinkat, és segítsünk átlátni, értelmezni mindazt, ami Magyarországon és a világban történik. Ha eddig nem tette, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Így nem csupán támogatja munkánkat, de hozzá is férhet prémium tartalmainkhoz, például dokumentumfilmjeinkhez, az első hónapban csupán 360 forintért. Részletek a műsor leírásában.
Az előbb leszögeztük azt, hogy a Fideszről nem lehet jobbra menni és onnan előzni, és ennek ellenére tartunk ott 2023-ban, 2022 után, hogy bent ül az országgyűlésben a mi hazánknak több képviselője is. Én arra lennék kíváncsi, hogy hogy látod, szerintem miben különbözik a torockai féle mi hazánk attól a vonaféle jobbiktól, ami 2014-ig meghatározó volt hasonló politikai világban.
Igen, annyival kiegészíteném azt, amit előbb mondtam, hogy nem úgy értettem, hogy a jobbiktól, vagy a Fideszről nem lehet jobbra lenni. A Fidesznek szüksége is van arra, hogy legyen tőle jobbra valaki. Ugye erről szólt a 2010-ben környékén meghirdetett centrális erőtér politika. Tehát, hogy a Fidesz van középen egy nagyon nagy párt, a legnagyobb párt, és tőle balra is és jobbra is vannak pártok, ahogy a Fidesz mondja, szélsőségesek. Ugye ebben vannak tényleg szélsőséges pártok, mint a mi hazánk, és vannak a bal oldalon a pártok, amelyek azért nem szélsőségesek. De minden esetre ez a Fidesz narratívája. Szóval, hogy a Fidesznek szüksége is van arra, hogy legyen tőle jobbra is egy másik párt. Többek között azért is, hogy elmondhassa egyébként, hogy mi vagyunk a védelem és a bástya az igazi szélsőségesek ellen. Amit a Fidesz nem enged meg, az, hogy ez a párt túl nagyra nőjön, vagy hogyha elkezd nagyra nőni, akkor biztos, hogy elkezdi lenyesegetni annak a pártnak a szárnyait. A mi hazánkkal szerintem az, a mi hazánk azt nem egyelőre nincs baja vagy gondja a Fidesznek, tehát a mi hazánk betölt egy szerepet a magyar parlamentben, a Fidesz rendszerében is megvan megtalálta a maga szerepét. Szerintem a Fidesz számára a mi hazánkban nem jelent olyan fenyegetést, mint hogy korábban a Jobbik jelentette. Ugye amikor a mi hazánk megalakult 2018-ban a választások után, akkor gyakorlatilag az első dolga, amit csinált, az volt, hogy elővette a Jobbik 2015-i stratégiáját, a fiókból leporolta, és azt hitte, hogy vagy azt várta, látszólag azt várta, hogy működni fog. Azt értem ez alatt, hogy visszakanyarodott tényleg a nagyon erős elementáris cigányellenességhez, és ez volt a fő mondani valója a pártnak, ez volt a fő üzenete a pártnak.
Tehát magyarul azokat a dolgokat, amit még a kormány se vállalhat be, hogy ilyen szinten szembe megy a mondjuk a PC-séggel.
Így van.
Mert láttuk azt, bocsánat, de hogy volt arra kísérlet, emlékszünk, pont a Covid előtt volt a gyöngyöspatai romáknak a kárpótlásával kapcsolatban, és ha nem tévedek, a börtönbiznisznek is volt egy relatíve hasonló, kicsit rejtettebb, de mégiscsak hasonló etnikai hangvétele. Ezt célozta meg, hogy a menekültekig elmegy a Fidesz, de a cigányokig nem.
Igen, pontosan így volt. 2020 januárjában tervezett a kormány egy nemzeti konzultációt. Talán azt hiszem nem postázták már ki, de el is indult az erről szóló, nem tudom, tájékoztató, magyarán elkezdtek erről beszélni, csak aztán maga a konzultáció már nem érkezett meg a postaládában, mert hogy közben bejött a Covid. És abban tényleg volt két ilyen kérdés, az egyik a gyöngyöspatai romák kártérítésére vonatkozott, a másik pedig a börtönbizniszre, és hogy ebben tényleg nagyon világosan látszik, hogy ezeket egy az egyben a mi hazánktól kopiszta a Fidesz. Tehát, hogy a börtönbizniszről a mi hazánk már nagyon régen beszél, valójában igazából Dúró Dóra már a Jobbik, még a Jobbikos korában is beszélt már erről, tehát, hogy ezek olyan témák, amik nagyon régóta a hazai szélső jobb oldal foglalt le magának, a Jobbik és aztán a mi hazánk. És a Fidesz akkor úgy érezte, hogy ezt neki át kell vennie, neki is meg kell ezzel próbálkoznia. Igen, tehát hogy a kezdeti időszakban ezzel próbálkozott a mi hazánk, és ez láthatólag nem nagyon működött neki. A közvéleménykutatásokban az látszott, hogy gyakorlatilag 1-2%-on mozogtak, és nem, tehát stabil volt a támogatottságuk, nem nagyon mentek ennél följebb. És aztán próbáltak váltani, próbáltak helyi ügyekbe is mozgolódni, ilyen volt például a 19-es önkormányzati választás előtt a budapesti parkolási ügyel próbáltak foglalkozni, ami ugye akkor több médium és nagyon sokat cikkezett róla erre, ők is megpróbáltak felülni erre a lóra, és közben előkezdtek elővenni szociális témákat, a kilakoltatások ellen például elkezdtek küzdeni, az egészségügyi dolgozók béréért, a postai alkalmazottak béréért, tehát hogy elővették ezt a vonalat, ezt a baloldali szociális vonalat, ugye ami szintén egyébként nagyon hasonlít ahhoz, amit a Jobbik próbált csinálni, akár ezzel párhuzamosan, ugye a Jakab Péter a egy szociális néppárttá akarta alakítani a Jobbikot, szintén hasonló témákra ráfeküdve, de még ez sem igazán szerintem lendítette sokat a Mi Hazánk szekerén. Én szerintem az áttörést azt a Covid időszak hozta el, amikor beérett, és ez a másik fővonal szerintem a Mi Hazánknál, beérett az elit ellenes, nagyon sok tekintetben nyugat ellenes, és főleg összeesküvés elméletekre épülő ilyen világmagyarázati modell, ami egyébként rengeteg antiszemita elem is van, és persze a cigány ellenesség is továbbra is ott van a radaron, és szerintem ez az összeesküvés elméleti elem az, ami nagyon-nagyon erős a Mi Hazánkban ma, meg ez a nyugat ellenes elem, ugye gondoljunk az EU-val kapcsolatos, vagy a NATO-val kapcsolatos retorikájukra, Ukrajnával kapcsolatos retorikájukra, hogy gyakorlatilag nagyon egysíkú orosz párti üzeneteket képvisel a párt.
Ez egy teljesen normatív kérdés, de szerinted, mint olyan, aki politikával és politikatudománnyal foglalkozik aktívan, szerinted mennyi relevanciája van ezen az egydimenziós jobbal skálán elhelyezni még politikai mozgalmakat és pártokat 2023-ban?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit olyan, hogy mint a demokrácia, hogy amit ugye Churchill mondott róla, hogy messze nem a legjobb rendszer, csak éppen egyelőre nem ismerik a jobbakat. Szóval, hogy kicsit így vagyok én ezzel a jobballal is, hogy nagyon sok baj van a jobbal skálával, és nagyon sok tekintetben a jobbal skála nem írja már le feltétlenül azt, hogy gondolkodnak az emberek, azt meg pláne nem, ahogy a pártok politizálnak, mert abban teljesen keveredik, de azért szerintem mégis ad egyfajta, hogy nagyon sok kérdésben azért az emberek véleménye mégis így oszlik meg, és mégis leírható ezen a skálán. De tényleg az biztos, hogy látszik, hogy mondjuk a pártok oldaláról nézve akár a policy, akár a narratíva oldalt vizsgálva, az látszik, hogy mondjuk a Fidesz, de igazából akár az MSZP meg a többi párt sem könnyen írható le ezen a jobban a skálán, mert ahogy mondjuk a Fidesz retorikájában, bizonyos mondjuk a kultúrpolitikájában, ilyen szimbolikus politikájában nagyon erősen jobboldali, mondom akár a szélső jobboldal lig elmenve, addig mondjuk gazdaságpolitikájában, amiben szintén van azért egy nagyon erősen jobboldali ilyen neoliberális elem, van benne egy csomó ilyen állami, ugye ilyen államközpontú baloldali elem, szóval hogy teljesen keveredik.
Jó, így zárásként foglaljuk keretbe egy kicsit ezt az egészet, térünk vissza oda, honnan indultunk. Szerinted mennyi levegője maradt a nem közvetlenül politikai jellegű szélsőségeknek Magyarországon? Azt látjuk, hogy ez egy szinten konszolidálódott, ez egy hosszú folyamat volt, hogy a szélsőjobbról ne úgy beszéljünk, mint egy ilyen gyakorlatilag joggal kiközösített politikai csoportról, hanem valid politikai szereplők, de az olyan csoportok, akik becsületnapi megemlékezést szerveznek, és ugyanaz, akik ide utaznak, vagy részt vesznek abba, hogy ugyanez ellen militáns módon lépjenek föl. Hogyan maradnak ezek a szervezetek életben 2023-ban egy ennyire modern felfogásban, és hol lehet határt húzni a között, hogy mi a szólásszabadság, vagy mi az, ami egyszerűen biztonsági okokból cenzúra kell, hogy legyen?
Egy jó bonyolult kérdést hagytál a végére. Ugye ezek politikai ideológiák, tehát hogy ezek a szereplők politikai szereplők, egyrészt, másrészt meg én azt gondolom, hogy én nem szeretem ezt a nagyon leszűkített politika felfogást, mert ez szerintem nagyon eltávolít, nagyon úgy érezzük, hogy van a politika, ami ott valakinek a dolga, a pártok dolga, és az rajtam kívül esik. Én azt gondolom, hogy a politika azt jelenti, hogy foglalkozunk azokkal az ügyekkel, amelyek meghatározzák az életünket, amelyek meghatározzák a társadalmunkat, a jelenünket és a jövőnket. Szóval egyrészt szerintem kvázi minden politika, és a politika önmagában nem egy negatív szó. A másik oldalról meg ezek kőkeményen politikai ideológiák, tehát hogy ezek az államberendezkedésünkről, a társadalmi berendezkedésünkről, az együttélésünkkel kapcsolatban fogalmaznak meg gondolatokat, és a szélsőséges ideológiák meg ráadásul olyan gondolatokat fogalmaznak meg, amik egyrészt ijesztőek, de ennél sokkal rosszabb az, hogy fenyegetőek is. Tehát, hogy vagy akár bizonyos csoportokat, bizonyos személyeket fenyegetnek a társadalomban, de ezen keresztül aztán az egész társadalom berendezkedését, és az egész, tehát hogy tényleg a mindennapi életünket is gyakorlatilag fenyegetik ezek az ideológiák. Szóval szerintem ezek nagyon is politikai szereplők, és nagyon is oda kellene figyelnie rájuk jobban a politikának, és a kormánynak is nagyon világos stratégiával kellene, hogy rendelkezzen, hogyha az ember megnézi egyébként az olyan stratégiai dokumentumokat, amik mondjuk ezt a területet szabályozhatnák, akkor azt látja, hogy nem nagyon foglalkozik el ezzel a, a magyar kormány, vagy a magyar állam. Tehát, hogy nincs, nem látszik az, hogy lenne egy stratégia arra, hogy hogyan kezelje a kormány a szélsőséges, vagy az állam a szélsőséges szereplőket. Mert hogy itt nem csak a rendőrségi fellépést kell szerintem tekintetbe venni. A rendőrségi fellépés szükséges. Te is utaltál erre a kérdésre, hogy hol van a szólásszabadság határa, mikor kell fellépnie a rendőrségnek. Ugye az elején is utaltál arra, hogy arról is nagyon érdekes lenne beszélni, hogy a sajtó hogyan kezeli, hogyan kell kezelni az ilyen szituációkat, de hogy azért ez messze nem csak a rendőrségen múlik, itt lenne egy nagyon-nagyon fontos megelőzési szerep. Nagyon sok mindent lehetne és kellene csinálni, és az látszik, hogy a magyar államnak ma nincsenek ilyen gondolatai, nincsenek ilyen stratégiái.
Nem is tudom, kivel beszélgettem erről, de hogy ez az egész becsületnapi dolog is például arra világít rá, hogy nagyon-nagyon sok dologban visszavezethető az oktatásra, és az oktatás hiányosságaira, hogy itt tartunk.
Abszolút, amikor azt mondtam, hogy a megelőzés nagyon fontos, abban az oktatás egy nagyon fontos elem, és ennél sokkal alapszinten és sokkal korábban kell kezdeni. Tehát egyszerűen, hogy a diákokat empátiára nevelni, arra nevelni, hogy konfliktusokat hogy lehet megoldani, arra nevelni, hogy hogyan lehet megbeszélni dolgokat, kritikus gondolkodásra nevelni, a tények tiszteletére nevelni, a másság elfogadására nevelni, és itt most nem ilyen tényleg ilyen szivárványos szavakat akarok mondani, de hogy tényleg az, hogy egyszerűen találkozzunk olyan emberekkel, akik mások, mint én, akár bőrszín tekintetében, akár vallás tekintetében, akár földrajzi hely tekintetében, hogy én Budapesten élek, mások meg máshol élnek, és hogy tapasztaljuk meg azt, hogy vannak más emberek, és máshogy működünk, és attól, hogy máshogy működünk, és más gondolunk dolgokról, attól még nem vagyunk kvázi egymásnak ellenségei. Mert ugye erre épül az egész kormányzati retorika, hogy ugye embereket ilyen törzsekbe zár bele, szekértáborokba zár bele, elvágja a kapcsolatot ezek között a táborok vagy csoportok között, és aztán mindent el lehet mondani a másik táborról, mert úgyse ismerünk olyanokat, és mindent elhiszünk róluk. És alapszinten a szélsőségesek retorikája is erre épül. Tehát szerintem az lenne nagyon fontos, hogy egyszerűen olyan gondolkodási struktúrákat és fogódzókat adni, tényleg a már kiskorú gyerekeknek, hogy ilyen narratívákra ne legyenek nyitottak.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, hallgatóinak pedig köszönjük a figyelmet. A Fülke jövő héten folytatódik, új műsoraink, a Z-Kaszt és az Elviterre pedig már elérhetőek a hvg.hu podcast csatornáján. Iratkozzanak fel és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le egyetlen adásunkról sem. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!